Tiszai Luce vagyok, szociális testvér. 2000 óta vagyok tagja a Szociális Testvérek Társaságának. A polgári foglalkozásomat tekintve gyógypedagógus vagyok, Ipoly Tölgyesen dolgozom halmozottan sérült felnőttekkel.
Hogyan vezetett az utad idáig?
Nem hívő családban nőttem föl, egyáltalán nem volt nálunk szokás a templomba járás, vagy az Istenről való beszélgetés. Viszont azt gondolom, hogy egészen kicsi gyerek fejjel volt valami fajta kapcsolatom az Istennel, de ez egy nagyon megfoghatatlan kapcsolat volt valakivel, akit aztán később megismertem. Nem jártam olyan helyeken, barátaimmal, iskolai társaimmal sem, ahol találkoztam volna az Istennel, egészen addig, amíg el nem kerültem egy új iskolába. Ott megbarátkoztam egy új osztálytársammal, életem első szentmiséjét köszönhetem neki. Amikor gimnáziumba kerültem, akkor az első év után volt egy nyári nyaralás. Rajtam kívül a többiek keresztények voltak, és megéreztem valami olyan légkört köztük, ami nekem nagyon-nagyon jó volt. Igazából nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az. Talán békésebb volt, vagy több volt benne a szeretet, vagy kevésbé vesztünk össze, mint azt én megszoktam egy hasonló körű gyerekközösségben. Aztán elkezdtem kérdezgetni őket a hitről, meg arról, hogy mit is jelent, meg miért járnak a templomban. Aztán végül is közülük egy valaki volt, aki maga is talán egy kicsit érettebb fejjel tért meg, és nem egészen a gyerekkori hitéből élt már, és ő tudott igazából válaszolni az én kérdéseimre, és ez nekem nagyon nagy segítség volt akkor, de sokkal inkább még több kérdést vetett fel. Aztán mondta, hogy el kéne menni talán templomba, és körül kéne nézni. Ez elég komoly ellenállásba ütközött, mert nem örültek igazából a szüleim annak, hogy elkezdek templomba kittanra járni, vagy elkezd ez engem érdekelni. Valahol az Isten kegyelme, hogy nagyon sokat láttam az én nagymamámat imádkozni. Zsidó volt, tehát az imádságát azt nem értettem. Héberül imádkozott, de nagyon-nagyon szép volt, amikor gyertyán gyújtott péntek este is, és amikor láttam, hogy ő hogyan imádkozik. Mindig nagy volt egy légköre ennek, és én mindig szerettem volna ennek a részese lenni. És ő megmutatta nekem még a képes Bibliát, meg a nagyobb szövetségi történeteket, és az ő imádságában volt valami olyan nagyon-nagyon jó, vagy nagyon-nagyon otthonos, meleg valami, amit én is nagyon szerettem volna, hogyha az én életem részévé válik. Eljártam katolikus templomban, és azt gondoltam, hogy nagyon szép ez a szeretet meg, amiről itt beszélnek, de valahol az én nagyanyámtól elnézett hitemben nem volt benne a Krisztus. Valahol zavarta az összképet, azt mondtam, hogy vele nem tudok mit kezdeni. Azt gondolom, hogy ez személyes kapcsolat nélkül valóban nagyon nehéz megérteni az ő személyét, csak mint egy történelmi személyt, vagy mint egy szimbólumot. Mégis hirtelen számomra is váratlanul egy az advent előtti, tehát az utolsó évközi hetet lezáró Krisztus király estén egyszer csak találkoztam a szívemben Jézussal, és onnantól kezdve világos volt számomra, hogy ő egy élő személy, akivel lehet beszélgetni. Igazából akkor sikerült megérteni, hogy ki Jézus. Ez egy nagyon nagy öröm volt. Fölmerültek bennem azok a kérdések, hogy most tényleg az Isten válaszol-e, vagy most én a saját gondolataimmal vagyok, de az az öröm, ami addig nem volt ott az életemben, és aztán utána megjelent, és néha csendes békévé változik, néha meg ilyen kitörő öröm, de valahol egy nagyobb öröm, meg egy béke megszületett a szívemben, és azt gondolom, vagy most már tudom is arról, hogy ez az Isten megjelenésének egy hiteles kísérője, tehát ez azt jelenti, hogy ez valóban ő volt akkor. Azóta is az adventjeim mindig visszavisznek ehhez az első örömhöz, az első találkozásnak az öröméhez. Hallom az ő válaszát a szívemben. Ez a párbeszéd, ez azóta is folyamatos közöttünk, és ez nagyon fontos számomra. Úgy éreztem, mikor találkoztam ezzel a szeretettel, hogy ez egy olyan kizárólagos szeretet, hogy én neki akarom adni az egész életemet, és ez nyilván azt jelenti, hogy én szerzetes leszek. De aztán azt mondták, hogy minden friss megtérő ezt érzi, és ez nem hivatás. És hát szépen keressek magamnak férnek valót, mert annak van itt az ideje. Ugyan bennem volt a szívembe ez a vágy, de elhittem a többieknek, hogy ez természetes. És aztán utána valóban kerestem másokkal a kapcsolatot. Közben egy hitésvényes táborban kiderült, hogy gyógypedagógus szeretnék lenni. Én azelőtt nem ismertem a sérültek világát. Egy tanárom, mégpedig a latin tanárom volt a Hit és Fény közösségnek az akkori vezetője, és meghívott, hogy nézzem meg. És én oda mentem nagy mellénnyel segíteni, aztán kiderült, hogy nem egészen erről szól a Hit és Fény, hogy én nagy büszkén segítek, hanem valami olyan kölcsönös osztozásról, meg közösségről, aminek néha az épértelmünk, a sok eszünk és a gőgünk az csak akadálya, és igazából a sérülteknek az egyszerűsége az, ami ezt a közösséget meg tudja teremteni. Aztán ez az élmény ez velem maradt, és egy évre rá a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára jelentkeztem, és azóta is nagyon-nagyon szeretek a sérültekkel dolgozni. Sokszor szokták kérdezni, hogy nem nehéz-e, meg nem szörnyű-e, meg nem fárasztó-e, meg nem szomorú-e, de én sosem látom őket másnak. Az Isten nem teremt selejtet, és hogy ők sem selejtek, hanem valami egészen szép mélységét tudják megmutatni annak, hogy hogyan is gondolta az Isten a mi kapcsolatainkat egymással. Ők valahol sokkal tisztában és őszintébben szeretnek, mint mi. Sokkal tisztábbak azok a kapcsolatok, amiket építenek velünk, és azt vettük észre a Hit és Fényben, hogy nem csak velük, hanem egymással is egy sokkal szebb kapcsolat alakul ki. Úgyhogy a velük való munka az számomra egy külön öröm. Ott, ahol megtanuljunk úgy szeretni, ahogy a sérültek szeretnek minket, ott egymás felé is egy nyitottabb közösség alakul ki, és ez a Hit és Fénynek a titka, ahol a középpontban a sérültek vannak. Van egy zenekarunk, Nádi Zum Zum, és szoktunk fellépni. Kaptunk áldoztatási engedélyt is, tehát az otthonunkban, amikor nincs papja éppen a háznak, akkor gyakran ige liturgiát tartunk, és meglepő, hogy miket tudnak a sérültek nekem tanítani Krisztusról. Például, amikor egyszer megkérdeztem tőlük, hogy a feltámadt Krisztus az vajon miért evett együtt a tanítványaival, akkor azt a választ kaptam, hogy azzal leszünk együtt, akivel összetartozunk. Nagyon-nagyon jól tudják, hogy az, hogy Krisztus leült és együtt evett a tanítványaival, az azt jelentette, hogy hozzátok tartozom, közétek tartozom. Ezt azt hiszem, hogy tőlük tanultam meg a maga mélységében. Én magam is tanulok az Istenről tőlük. Tovább gondolkodásra indít. Nagyon szeretek együtt imádkozni velük.
Említetted, hogy milyen tanácsokkal láttak el az életedre, a jövődre vonatkozóan. Mennyit tartottál meg ebből?
Szép lassan valóban kerestem a férnek valót, illetve akadt. Volt egy olyan szintén keresztény fiú, akivel azért úgy gondoltuk, hogy majd előbb-utóbb együtt folytatjuk az életet. Nagyon szeretett engem, és én is őt. Mind a ketten úgy gondoltuk, hogy a házasság az egy életre szóló döntés, tehát egyikünk sem gondolta ezt elhamarkodni. Csak úgy együtt lenni, és csak úgy együtt járni, és együtt tölteni az időt. Ez azt hiszem egyikünk számára sem volt elképzelhető, ha nincs benne a képbe a házasság, még ha nem is konkrétan tervezgettük, de az egymás megismerése, a közös programok azért mindenképpen afelé vezettek. Tehát igen, voltam szerelmes. Nagyon szeretem Szent Ágostonnak azt a mondását, hogy nyugtalan a szívünk egészen addig, míg meg nem nyugszik az Istenben. Az én Isten nélküli éveimet nagyon jellemezte egy ilyen keresés, hogy belekaptam ebbe is, akkor belekaptam abba is, akkor kipróbáltam, és hogy minél inkább kamaszodva így tágultak a lehetőségek, annál inkább nem tudtam, hogy mi az, amit igazán érdemes kezdeni ebben az életben, hiszen annyi választék van, meg annyi lehetőség van, és hát mit csináljak, valami hasznosat vagy szépet. És azt gondolom, hogy volt ebben egyfajta félelem, vagy szorongás attól, hogy nem tudom értelmesen leélni az életemet, vagy nem találom meg azt a feladatot, amire igazából szükségem van. Mi a biztosíték arra, hogy jól döntök, hogy lesz értelme az éveknek? Amikor megtanultam, hogy ezeket a döntéseket le lehet rakni az Isten kezébe, akkor ez egyfajta biztonságot vagy kiegyensúlyozottságot hozott az életemben. Egy napon a lelkivezető meghívott a Szociális Testvérek Társaságába, hogy egyáltalán nézek körül náluk. Eljöttem ebbe a közösségbe, Sára testvér naplójából olvastak föl egy részletet, és egészen szívem talált, hogy ezt mintha én írtam volna. Ez azért is volt számomra egy különösen új élmény, vagy egy szokatlan élmény, mert előtte nem nagyon jártam kis csoportba, vagy olyan helyekre, ahol valóban megosztottunk volna a hitről, és nem nagyon ismertem, hogy másoknak milyen tapasztalatai vannak Istenről, vagy nem nagyon volt szokásban, hogy erről bárkivel is beszéljek. És azért nagyon meglepett, amikor valakinek a naplójában olvasok valami gondolatot, ami egészen szinte a sajátom. Meg is ijedtem egy picit ettől a dologtól, úgyhogy udvariasan elköszöntem és hazamentem gyorsan. Nem hagyott ez a gondolat békén, úgyhogy elhatároztam, hogy jó, akkor talán jobban értem, hogy mit szeretne ebben az Isten, hogyha minden nap elmegyek szentmisére. Úgyhogy onnantól kezdve minden nap mentem szentmisére, és ez a fiú, aki egyébként református volt, ő minden nap jött velem. És hát nagyon nehézé vált ez a kérdés számomra, mert egyrészt éreztem egy nagyon-nagyon erős vágyat, hogy ezt szeretném, és elolvastam a katolikus lexikonból, hogy kik a szociális testvérek, megnéztem a lélekszavát, az újságot, amit kiad a társaság, Sára testvér életrajzát, mindent, amit találtam ebben a témában, és egyre inkább azt éreztem, hogy ez engem vonz, ez lelkesít, ez találkozik a belsőmmel, ez valami olyan, ami nagyon az enyém. És ezzel együtt itt volt mellettem ez a fiú, akinek ha azt mondtam, hogy most elmegyünk szentmisére, akkor szó nélkül jött velem, aki az átváltoztatás alatt az első sorba képes volt fölállni, mert az ő hitével nem fért össze, hogy letérdel, de hát ő nem sunnyogott, mint hogyha térdelne, hanem ő megadja a tiszteletet és föláll. És aztán ebben a folyamatban az történt, hogy egyre erősebb lett bennem ennek a hívásnak az öröme is. Talán úgy tudnám fogalmazni, hogy nem lett kisebb az a szeretet vagy szerelem, ami a fiú és köztem volt, de hogy fölé nőtt valami sokkal nagyobbként az Úristen iránt egy mindent betöltő szeretet, szerelem, és szép lassan és nagyon-nagyon finoman történt, de ő töltötte be az életemet. És később ez a fiú is csak annyit vett észre, hogy nagyon-nagyon lassan milliméterről milliméterre növekszik közöttünk a fizikai távolság. És amikor megmondtam neki, hogy mi az oka, akkor azt mondta, hogy ha ez egy másik fiú lenne, akkor szászár rózsát hozott volna. De hát azért az Úristenre mégsem kell versenyre, és akkor most ő megvárja, hogy ebből mi lesz. És ebből az lett végül is, hogy valóban az Úristen hívása volt. Ott voltam a fiúnak az esküvőjén, meghívtak. Most már két gyermekük van, úgyhogy nem lett belőle egy örök harag, hogy az Úristent választottam. Nyilván, amikor barátaim, régi osztálytársaimnál jönnek az első gyerek, meg a második gyerek, meg a keresztelő, akkor bennem is fölmerül, hogy igen, én is ebben a korban vagyok, valószínűleg már nekem is gyermekem lenne, de hogy nem egy keserű vágy, vagy nem egy hiány, illetve de valahol egy hiány, mert azt szoktam mondani az előjárónk, hogy nem bóvrit adunk az Istennek, amire alapvetően nincs szükségünk, hanem valami lényegeset is, és az Isten ezt be tudja tölteni az ő szeretetével. Tehát lehet ebben a választásban nagyon-nagyon boldogan kiegyensúlyozottan élni. Aki szerzetes, az az Istent választja, és az Isten egy személy, aki betölt. Mi úgy hívjuk a tisztasági fogadalmat, hogy a jegyesi szeretet fogadalma. És ez azt jelenti, hogy van egy jegyesem, aki betölti az én szívemet, akivel én minden nap kapcsolatban vagyok, és aki szeret engem, aki foglalkozik velem, törődik velem, válaszol nekem, velem van. Tehát ez nem egy magányos kesergés arról, hogy lemaradtam volna valamiről. Én boldog vagyok a saját választásomban. A jegyesi szeretet kiárad, és megszületik belőle a család, ugye az Isten és a jegyes közötti szeretetnek is valahol tovább kell adódni a másoknak is. Ennek nagyon fontos területe számomra az, amikor a sérültekkel dolgozom. Ipoly tölgye sem valóban a szociális testvérként küldetésben járok. Ez lehetőség az Isten szeretetének a megtapasztalására. Ez egy olyan út, ahol növekszik a boldogság, és növekszik az öröm, és ettől egészen világos, hogy ott van az Isten, de növekszik az ember az önismeretben, és minden bukással közelebb kerül ahhoz, hogy Uram, én azért többet képzeltem magamról, és ezt szerzetes életnek, meg különösen nagy várakozással tudunk neki indulni, én is, és talán mindnyájan, hogy milyen jól fogjuk ezt csinálni, meg milyen nagy dolgokat fogunk tenni, és mennyire szentek leszünk, de nagyon gyakran találkoztam a saját korlátaimmal, hogy nem vagyok olyan szent, mint szerettem volna, nem tudom olyan jól megcsinálni, ahogy szerettem volna, és ezek nagyon fontos pontjai az életemnek, mert ott tapasztalom meg, hogy az Isten nem a teljesítményemért szeret, vagy nem azért szeret, mert letettem egyszer az életemet, és akkor ez most mindörökre így marad, hanem mert akkor is szeret, mikor napról napra visszaveszem, és napról napra elesem, és hogy nála ez nem akadálya az ő szeretetének, és ezek azok a pontok, ahol napról napra mélyül a szeretet. Ez a dolog lényege. Valamelyik nagymarosi találkozón hallottam azt a mondatot, hogy azt nem tudjuk, hogy mi lesz velünk holnap, de azt tudjuk, hogy ki lesz velünk holnap. Ez egy nagyon frappáns és nagyon igaz mondat, mert valóban olyan a világ körülöttünk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Akár állásról beszélünk, akár felbomló családokról, bármiről, nagyon felgyorsult világból, akár egy fiatal, azt sem lehet tudni, hogy melyik országban kap állást, vagy milyen nyelven fog beszélni a jövendőbelije, tehát tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. A biztonság ebben a helyzetben az, hogy ott van velünk az Isten. Az Istennek mindannyiunkról van egy nagyon szép terve. Bárki bármilyen állapotban, ha megtalálja azt, ami az Isten akarata számára, sokkal jobban szeretem azt, hogy az Isten álma számára, az egy olyan hely, ahol növekszik benne az öröm, meg a béke is, és ahol egyszerűen boldog lesz. Számomra ilyen hely, ahol valóban jól érzem magam, ahova szívesen utazom. Küldetésem a sérültekhez jó oda menni, ami nem egy munkahely, ahol le kell tudni az óráimat. Amit én ingyen szerzetesi mindennapjaimban meg tudok tapasztalni, az Isten nagyon intenzív gondviselő jelenléte. Az Isten teljesen be tudja tölteni az ő szeretetével az életemet. A szociális testvérek társasága az otthonom, ez egy nagyon nagy biztonságot jelent. Uram, hálát adok neked, hogy a te követésedre hívtál. Hálát adok, hogy az öröm útját mutattad meg nekem. Hálát adok, Uram, mindazokért, akik hallgatták ezt a riportot, és kérlek téged, hogy vezesd őket is közelebb a te örömödhöz, és a veled való személyes szerető kapcsolathoz. Amen.
Kedves hallgatók, Tiszai Luca szociális testvér tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.